Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Emmanuel Macron francia elnök jelentős győzelmével erősebb lehet-e az európai együttműködés? A föderális unió irányába megyünk, vagy a nemzetállamok szerepe lehet hangsúlyosabb? Válaszok hamarosan. De előtte arról, hogy szerdán hivatalosan is elindult a jogállamisági eljárás Magyarország ellen. Egyelőre ez még nem jelenti a pénzek elvonását, most egy konzultáció indul a magyar kormánnyal a bizonyítottan problémás területekről.
Fóris György EU szakértőt, az ELTE Politikatudományi Intézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem külső oktatóját kérdezem. Mi ez a jogállamisági eljárás, és egyáltalán alkalmazták-e ezt a mechanizmus már valamelyik országgal szemben?
Nem, senki ellen nem alkalmazták, annál is inkább, mert amikor több mint egy évvel ezelőtt, 2020 decemberében véglegesült, akkor egy politikai patthelyzet volt éppen. Tudnélik, ezt a jogszabályt, mint minden ilyen típusú jogszabályt a tagállamok többsége egyszerű többségi szavazással elfogadhatta, viszont két tagország, Lengyelország és Magyarország oly mértékig nem értett egyet vele, hogy kezdetben válaszul elkezdtek blokkolni egy olyan témakört, ahol viszont konszenzusra születik döntés, nevezetesen a következő 7 éves költségvetést, valamint a helyreállítási alapok alkalmazásának a végleges formában döntését. Ez a decemberi Európai Uniós találkozó idején történt, és ezt a patthelyzetet úgy tudták csak feloldani, hogy magán az Európai Uniós csúcstalálkozón a résztvevők konszenzussal elfogadtak egy úgynevezett értelmezést és iránymutatást az új jogszabály leendő alkalmazására. Ezek ilyen Európai Uniós apróságok, finomságok, de fontosak. Az Európai Bíróság csak idén februárban tett közé véleményt arról, hogy az új jogszabály egyébként véleménye szerint igenis összhangban van az alapszerződéssel és alkalmazható. Ezért eleve az egész tavalyi év folyamán és idén is februárig egy Európai Bizottság, úgy tetszik, politikai alapon vállalt önmegtartóztatás miatt nem is nyúlt hozzá a jogszabályhoz. Emiatt aztán senki ellen nem kezdték el használni, és persze ebből az is kiderül, hogy vadonatúj dologról van szó. Már akkor azért ezt tudni lehetett, hogy körülbelül mely országok ellen készül majd az Európai Bizottság igénybe venni ezt a jogszabályt.
Leginkább ugye Lengyelország és Magyarország volt kipécézve erre.
Nem csak Lengyelország és Magyarország, szó volt Bulgáriáról és Romániáról is. Tény, hogy a bizottság megközelítése szempontjából az új jogszabály kipróbálására, most még mindig bizottsági szempontból, a legkialakultabb helyzetet Magyarországon látta és látja. Viszont Magyarországon törvényhozási választások voltak ugye április elején, és az megint nem magyar specifikus viselkedés, hogy amikor ennyire tagállami érdekeket érintő Európai Uniós fejlemény történne, akkor az általában, de ez lehet egy új jogszabály elfogadása is, tehát nem ilyen radikális dolog, mint egy bírósági per, akkor azzal várnak addig, ameddig egy ilyen nagy belpolitikai esemény, mint egy választás lezajlik. És ezért volt az, hogy egész április 3-áig, bár már februártól elvben lehetett volna használni még politikai alapon is az új jogszabályt, várt a bizottság azzal, hogy beillesítse, viszont rögtön másnap 4-én már a bizottság elnöke tényként jelentette be, hogy a testület hamarosan, formálisan is elfogadja az új eljárás ilyen alkalmazását, és tudni lehetett, hogy ez minden bizonyal egyebek között, vagy elsősorban, vagy egyelőre kizárólagosan Magyarország ellen történik majd.
És most aztán 3 héttel később hivatalos formát is öntött, és az illetékes biztos el is küldi a levelet a magyar kormánynak. Mi most a menetrend? Ez azt jelenti, hogy a bizottság most mindenképpen megbünteti Magyarországot, és pénzelvonások lesznek? Vagy pontosabban nem lesznek utalások?
Nem, aki viszonylag ismerős az Európai Uniós történésekkel és a bizottsági szerződés betartási eszközökkel, az tudja, hogy minden olyan esetben, amikor az Európai Bizottság úgy véli, úgy észleli, hogy egy tagország valamely közösen elfogadott jogszabályt nem hajt végre, vagy nem úgy hajt végre, vagy vélelmezhető, hogy hiányosságok vannak, akkor nem csak úgy dönthet, hanem egyenesen kötelessége úgy dönteni, mert egyébként az Európai Parlament felelősségre vonja, hogy vizsgálatot indít, szívek kötelezettségszegési eljárásnak. Ez lehet a fürdővizek tisztasága is, vagy a strandok működésének az egészségügyi normák szerinti betartása, vagy bármi más. Tehát nem feltétlenül csak ilyen érzékeny ügy, mint például a jogállamiság. Bármi, ami a bizottsági megítélés szerint egy már létező európai joganyag szempontjából felvethet kérdéseket. Ilyenkor fölveszi a szóba jött érintett tagországgal a kapcsolatot, küld neki egy levelet, ebben jelzi, hogy fenntartások vannak ilyen és ilyen témakörökben, az adott jogszabály kapcsán az ő országa esetében, és elkezdődik egy általában minden ilyen típusú problémánál, kötelezettségszegési eljárások logikáját követve, egy 4-6-7 hónapos üzenetváltás. Először csak felszólítja, vagyis hát értesíti a tagországot a brüsszeli testület, hogy eltérést tapasztalt, magyarázatot kér, akkor a tagország ad egy választ, hogy az ő megítélése szerint miért nincs eltérés, miért van az mindazzal összhangban, ami a szerződésben van, akkor ezt a bizottság megvizsgálja. Most például Magyarország 2 hónapot kap arra, hogy válaszoljon erre az első levélre, akkor a válaszát majd a bizottság 1 hónapon át vizsgálni fogja, hogy meggyőzi-e őt az adott tagországi vélemény. Ha nem győzi meg, akkor küld egy második levelet, ebben már határozottabban, konkrétabban megfogalmazza, hogy már pedig a szerinte észlelt eltérések fennállnak, tessék ezeket korrigálni.
Konkrétizáltak, ha minden igaz, akkor olyan dolgokat írtak le most a bizottság részéről, amit bizonyítékokkal is alátámasztottak és igazoltak, hogy rendszerszintű gondok vannak. Miben más ez a mostani bizonyítási metódus a korábbiakhoz képest, például az általad említett kötelezettségszegési eljáráshoz képest?
Rendet mindenképpen kötelező betartani. Tehát ez nem úgy van, hogy a testület rögtön a végére ugrik, és azt mondja, hogy én bizonyítottnak érzem, hogy te biztos megszegtél itt valamit, és rögtön kirogok rád egy büntetést. Igenis be kell tartani azt, hogy legfeljebb úgy küldöm el a levelet, hogy már előre, mint egy szinte számára érzékeltetem, hogy fölösleges úgymond mellé beszélni, mert úgy is tudom, hogy mi a pontos helyzet. Ez lehet egy eljárásbeli taktika, hogy már az elején kiteregetik a kártyákat, de a tényen nem változtat. Értesíteni kell az tagország, erre reagálni fog. Ha a reagálás nem oszlatja el a kétségeket, akkor jön az erőteljesebb figyelmeztetés és a módosítási kérés. Ha a tagország arra sem reagál, akkor kezd átlépni a folyamat fokozatosan abba, hogy a bizottság most már tényt megállapít arról, hogy itt a tagország eltért a közös szabályoktól, ő a maga részéről ez bizonyítottnak érzi, de félrejtések és tévhitek eloszlatására azért rögtön szögezzük le, hogy a bizottság soha nem büntethet, illetve csak egyetlen olyan területen büntethet arra, ahol erre a tagországok felhatalmazták, versenyjogi kérdésekben, de az piaci ügy.
Ugye a mostani eljárás alapja az, hogy Brüsszel szerint a magyar közbeszerzési rendszert jellemző rendszer szintű hiányosságok tartós megléte áll fenn, és egy átfogó korrupció ellenes keret hiánya is súlyosbító tényezőként a nyomozati és vádhatósági tevékenység függetlenségének korlátai is felvetődtek. Ez jelentheti ez a kvázi lajstrom azt, hogy az Európai Bizottság Magyarországot az Európai Ügyészséghez való csatlakozás felé tereli?
A kettő nem feltétlenül függ össze. Vannak elvárások a bizottság részéről, hogy a bizottság megítélés szerint hogyan lehet még hatékonyabban kivédeni tagországokban az európai közösségi közpénzek jogtiszta felhasználását. A köz egyetértés a tagországok nagy többsége és az EU intézmények oldalán az, hogy az egyik ilyen garancia például az ügyészséghez való csatlakozás, de ez nem kötelező megfelelési elvárás. Ha valaki nem így akarja biztosítani, hanem más eszközökkel és bizonyítani tudja, hogy azok épp olyan hatékonyak, akkor ezt nem lehet tőle megkérdőjelezni.
Ezek szerint legkésőbb ősszel derülhet ki, hogy Magyarország adott esetben elesik majd uniós forrásokhoz? Pontosabban nem folyósítják majd?
Mondom, úgy tűnik a jelenleg ismert eljárás rendszerint, pláne a nyári szünet is lesz közben, ami azért szintén egy 4-6-7 kiesését jelenti, hogy leghamarabb októberben, de az se kizárt, hogy csak novemberben, vagy akár csak decemberben, de mindenképpen valószínűleg még az év során megszületik. Itt most már akkor bekalkulálom azt is, hogy a miniszteri tanácsi véleménnyel együtt, mert még egyszer mondom, a végső döntést a tagországok illetik, és tárcavezetői EU-gyi miniszterek találkozója hozza meg, és nem pedig az Európai Bizottság. Ha ott megszületik egy ilyen döntés, akkor a dolog megint visszakerül most már a végrehajtás céljából az Európai Bizottsághoz. A bizottság most már ennek fényében egy utolsó felszólítást küld majd a tagországnak, hogy vagy ennek fényében módosítson, hajtson végre a most már tagországok által is szankcionáltan és elismerten létező, nem csak félelmezett, hanem az többiek által közmegítélésnek számító hiányosságokat. Ebben az esetben nem pénzbüntetésről van szó, hogy a tagország közvetlenül valamit be kell fizetni, hanem a kérdéses ügykörrel kapcsolatos közösségi folyósítások ezen a területen befagyasztódhatnak addig, ameddig a tagország nem hajt végre végül is változtatást. Itt nem tetszük el, hogy az egész jogszabály logikája eledendően megelőző jellegű próbál lenni, szemben ugye a pénzügyi csalásokkal kapcsolatban léteznek már évtizedek óta ugyanúgy lefektetett játékszabályok az Európai Uniós jogrendben, mint ezt felügyelő intézmények, mint az Európai Uniós Csalás elleni Hivatal, az OLAF. Akkor az történik, hogy már odaadott pénzek vélelmezett helytelen kezelése miatt vizsgálat indul, és ha bebizonyosodott, hogy például a farmereknek szabálytalanul jogalapok nélkül kezdtek el osztogatni pénzeket, vagy asszisztenseknek kifizettek nem odaítélhető támogatásokat és hasonló, akkor deklarálnak egy csalási helyzetet, és kötelezik az érintett felet, az országot, vagy például az Európai Parlamenti képviselőt, hogy ezt az összeget, ezt a közösségi összeget, amit ilyen szempontból elhernált, fizesse vissza az Európai Uniós büdzsének. A mostani jogszabály nem erről szól. A mostani jogszabály azt mondja, hogy vélelmezik azt, hogy valamely tagországban a közösségi pénzek felhasználási környezete, ami lehet szabályzott, lehet intézmény, lehet hatósági felügyeleti rendszerek közötti nem kellő illeszkedés, lehet visszamenőlegesen bizonyított helytelen közpénz felhasználás, ami mögött korrupció, vagy legalábbis visszatérő kliensek megkérdőjelezhető támogatása és bármi egyéb. Szóval a pénz kezelésének a környezete tűnik olyannak, hogy oda, még mindig most a közösségi megítélést mondom, kockázatosnak tűnik Európai Uniós forrást átadni, hanem előtte megkövetelni, hogy ez a környezet változzon, például változtassanak a közbeszerzési szabályon, vagy az igazságügyi rendszer, pénzfelhasználási nyomkövetési rendszerén, vagy bármi máson, és amikor ez megtörténik, akkor kezdik a pénzt folyosítani. Tehát ez egy preventív rendszer.
Fóris György EU szakértőt, az ELTE Politikatudományi Intézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem külső oktatóját hallották. Brüsszeli hét.
A nyár elején jön a francia elnökválasztás, úgymond harmadik fordulója, a törvényhozási választás. Emmanuel Macront a vártnál nagyobb támogatással erősítették meg hivatalában a választók. Mégis jelentősebb változásokat hozhat a jövő nem csak a francia bel, hanem a külpolitikában, ezen belül az uniót illetően is. Feledi Botond külpolitikai elemzővel beszélgettem.
Emmanuel Macron képében Európa egy olyan politikust kap immár másodszor a francia elnöki székbe, akinek kifejezetten az egyik hangsúlyos választói összefogó ereje az európai programja és a pro-európér hozzáállása. Tehát őt már 2017-ben is részben emiatt szavazták meg, akkor egyébként pont a fiatal korosztály tudta ezzel megszólítani, akiket 5 év alatt eléggé elveszített, viszont a programja megmaradt, és addig, hanem ha Emmanuel Macronnal teáznánk, akkor azt mondaná, hogy az egyik ilyen politikai hagyatéka, amit szeretne a franciákra majd hagyni, ez éppen egy megerősödött Európa lehetne. Tehát a francia primátust az Európai Unió informális politikai döntéshozatalában egész biztos, hogy Macron szívesen építgeti és erősíti. Ez az, amiben a következő 5 évre is számíthatunk.
Nagyobbá tette Franciaországot az Európai Unión belül Németország mellett az elmúlt 5 évben?
Nem mondhatjuk azt, hogy ki tudott törni, hiszen Angela Merkel végül nem bizonyult olyan megerősítő partnernek, mint amit 2017-ben vártunk. Tehát Macronnak ez nem sikerült, és most az ukrán-orosz háborúban megerősödő német katonai szerepvállalás azt hiszem, hogy ezeket a pozícióit tovább fogja veszélyeztetni, illetve egyes területeken gyengíteni.
A szociáldemokrata a német kormányhoz képest mutat-e más arcélt Európát, illetően a most kezdődő francia elnöki ciklus?
Ugye eddig is a digitalizáció terén egy nagyon karakteres arcélt hozott Macron, és ez volt az európai tanácsi elnöksége, ugye az idén tavaszi elnökség, francia elnökségnek is az egyik fő prioritása. Ebben sokkal radikálisabb a németeknél, és azt hiszem, hogy a német kormánykoalíció színessége miatt ezt meg is fogja őrizni. Tehát itt a multinacionális nagyvállalatok, a GAFA vállalatok megadóztatásától a szigorúbb fellépésig, tartalomszinten és más szinteken, adójogi kérdésekben a franciák nagyon határozottan mentek előre. Ez például egy látványos különbség volt, és ugye az Európai Unió éppen most hagyja jóvá ezeket a régen elindult jogszabályokat, hogy aztán kipróbáljuk, hogy ez hogyan működik közösségi szinten. Tehát vannak ilyen különbségek. Nyilván itt a nemzeti bajnokokban, a zöldítésben vannak komoly különbségek, még atomenergiát említhetnénk, illetve az amerikaiakkal való kapcsolatban is a franciák hagyományosabban óvatosabbak szoktak lenni, de most úgy tűnik, hogy egyébként Trump után a Fehérház Élysée kapcsolat is egészen kiegyensúlyozott lett.
Ugye ebben a fél évben az unió soros elnöke Franciaország, de hát ha lehet így fogalmazni, akkor bekavart rendesen ez az ukrán-orosz háború. Mindjárt kitérünk a konfliktusra is, de először, hogy ezeket a célokat, amit kitűzött Macron erre a fél évre, mit sikerült eddig ebből megvalósítani, és mi maradt hátra a következő néhány hónapra?
Ugye a digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály nagyon komolyan haladt előre, és itt gyakorlatilag a célegyenesbe tette ezt a francia elnökség az elmúlt időszakban. Ez egyébként egy óriási szó, tehát ez messze nem volt egy egyértelmű történet, látszott, hogy nekik nagyon fontos, de itt sikerült rákanyarítani a végére. Ami nagyon izgalmas, hogy szépen lassan halad a európai félvezetőgyártás kérdése is. Ez még nem fog befutni, de a franciák megtolták ezt a szekeret. Ami egy picit nem átalakult és nem veszített a prioritásából, mert az ukrán-orosz háborúval csak nőtt a klímaváltozással összefüggő ipari átalakításokban vett lendület. Ugye itt a Fit for 55 kérdés volt az, ez egy európai bizottsági kezdeményezés, hogy 2030-ra 55%-kal hogyan csökkentheti az Európai Unió a kibocsátását széndioxidban. Ugye itt ennél most sokkal izgalmasabb energetikai kérdések merültek föl, és ebben egy kicsit újra kellett húzaloznia magát a francia elnökségnek is, és az egész állami támogatás politika, ami napirenden volt, ugye itt hidrogén, akkumulátorgyártástól a mikrocsipekig, ugye azt hiszem, hogy ez is egy sokkal nagyobb lendületet kapott a háborúval, kiterjedve akár, és ez egy izgalmas kérdés lesz, ugye az élelmiszeriparra, tehát itt például egy kereskedelmi egyezmény kérdésében a franciák sokkal inkább most húzakodnak, hogy meg tudják tartani a saját mezőgazdaságukban a megfelelő támogatásokat. Tehát ilyeneket lehetett látni az elmúlt időszakban.
Ha már az energetikánál tartunk, Macron ígérete volt az is, hogy újabb atomerőműveket telepítenek, építenek majd Franciaországban a meglévők felújítása mellett. Ez hogyan hathat az ország energiaellátására, illetve mennyire befolyásolhat adott esetben az európai Green Deal-t?
Ugye a franciáknál eddig is az atomenergia adta az áramellátás 70%-át, tehát ez azért egy óriási szám. Alapvetően a legfontosabb intézkedés a létező lejáró blokkok megújítása, tehát hogy nem fog csökkenni ez a kapacitás semmilyen mértékben, illetve a franciák nyilván részt vehetnek majd más országokban atomerőmű építésben. Itt például a kérdés, hogy az oroszokkal lezárt finn projektet azt majd milyen típusú vállalkozók fogják átvenni. A zöld ügyekben az, hogy mi számít zöldnek, és a zöld beruházási támogatások mire költhetők el, ez volt az egyik szignifikáns vita az elmúlt időszakban, hogy gázerőművek lehetnek-e zöld beruházás jellegűek. Németek ezért kardoskodtak, ezt ugye a háború megint átírja, miközben ott tartunk, hogy gyakorlatilag biztonsági megoldásból még akár a eltüzelt szén mennyisége is lehet, hogy 2022-ben növekedni fog az Európai Unióban az Oroszországgal fennálló konfliktus miatt. Tehát itt egy nagyon-nagyon nehéz geopolitikai helyzet van, franciák szintén növelni fogják a kapacitásokat, hogy az európai rendszer ellátásban eddig is rengeteg áramot, elektromos áramot adtak el a németeknek más irányokba, hogy ezeket a kapacitásaikat tovább tudják növelni.
Mennyire tudják adott esetben segíteni Kelet-Európát, mert ugye beszélgetésünk pillanatában egy friss hír, hogy Oroszország a Gazprom elzárta a csapokat Bulgária, illetve Lengyelország irányába. Ugye Lengyelországnak vannak LNG vételezési lehetőségei, de hogyha ez tovább terjed, ez a kvázi most már Moszkva irányából jövő szankció, akkor ki tudja segíteni Európa keleti felét, Párizs?
Ugye Párizs egyedül biztos, hogy nem. Tehát itt ennél sokkal szűkebb kapacitás keresztmetszetek vannak, ugye akár egy LNG terminál áttöltési kapacitása, akár a csővezetékek összekötését szolgáló interkonnektorok, illetve a kétirányúság, kétirányú áramoltatás lehetősége, ez azért kelet-nyugat irányban létezik, de nem biztos, hogy most hirtelen így nyáron elegendő lesz ahhoz, hogy a tározók minden egyes tagállamban meg tudjanak telni. Tehát itt azért Európának egész biztos, hogy nagyon előre kell gondolkodni, és a legnagyobb kihívást fogja a mostani tél jelenteni, hiszen emellett például a németek is bejelentették az LNG kapacitások bővítését, ahogy a legtöbb tagállam, akinek erre lehetősége van, ezt nyilván fontolóra fogja venni. Az oroszok pedig el kell, hogy zárják most, hiszen ha megtölti egyébként Európa a tározóit, akkor a tél során nem lenne zsarolási potenciáljuk, már pedig az elnyúló konfliktusra készülő orosz vezetésnek sajnos ez egy racionális döntése, hogy elkezdi az elzárogatást. Aztán meglátjuk, hogy egyébként ez az elzárás csak addig tart, amíg a saját tározó kapacitásaikat Oroszországon belül feltöltik, vagy pedig hajlandók-e beáldozni gázmezőket és lefolytani gázmezőket azért, hogy Európában sokkal nagyobb feszültség legyen.
Az orosz-ukrán konfliktus egyébként mennyire rajzolhatja át Európa biztonságpolitikai térképét? Ugye itt két skandináv ország már be is jelentkezett a NATO tagságra, de Európa mennyire erősödhet meg önállóan biztonságpolitikai szempontból?
Európának azt kell megérteni, és ezt a kvantumugrást teheti meg ebben a konfliktusban, hogy Portugáliától Lettországig ugyanazokat a veszélyeket ugyanolyan komolyan érdemes venni. Tehát eddig ugye a déli tagállamok foglalkoztak a déli történettel, és nyilván itt a geopolitikai földrajzi közelség számít, de azt kell megérteni, hogy a portugál lakos életét ugyanúgy befolyásolni fogja az, hogyha ez a keleti konfliktus tovább terjed, mint ahogy a lengyelek életét is befolyásolni tudja egy földközi tengeren kialakuló menekültválság. Tehát ezeket az alaptényeket kéne elfogadjuk ahhoz, hogy a közös erőforrásokat oda tegye Európa a haderőfejlesztés mögé. Ez egyébként elindult, de ennek az átutása egy nagyon hosszú időszak, tehát ezt nem hónapokban, hanem években kell mérni. A politikai egyesség ebben az még mindig szintén egy hosszú kompromisszumpolitika feladata. Kérdés, hogy itt a külső tényezők, akik megosztani akarják ebben Európát, mennyire lesznek hatékonyak, és azt látjuk, hogy azért ezek az erők dolgoznak. Úgyhogy ezzel együtt Európának esélye van erősebben fellépni, és azt mondanám, hogy éppen a régiónknak, tehát a keleti tagállamoknak van a saját súlyukat növelni esélyük ebben a konfliktusban, hiszen egyértelmű, hogy a német-osztrák, tehát a gazdag régi tagállamok számára ez a védelmi feladat, amit elláthatnak ezek az országok, ez meghatározó biztonságpolitikai szempont, és éppen ezért ezeknek a tagállamoknak a támogatása egyéb területeken is növekedhet prioritásában, ami azt hiszem, hogy egy jó hír, amennyiben ezeket sikerül kihasználni Balti-Visegrádi, illetve a balkáni országoknak.
Visszatérve beszélgetésünk elejére, nyár elején lesz egy törvényhozási választás is Franciaországban. Sokan azt mondják, hogy ez az elnökválasztás harmadik fordulója. Ezzel együtt Macron újabb és utolsó elnöksége, mivel csak két ciklusban lehet elnök Franciaországban. Milyen Európát vetít előre? Milyen Európa alakulhat ki? Egy föderális irányban mozdulhatunk el, vagy pedig a Magyarország által szorgalmazott nemzetállamok közössége lehet a jövő?
Nem hiszem, hogy 2024-ig a következő európai parlamenti választásig radikális szerződésreform fog következni. Tehát nem azokat az időket éljük, hogy a szerződést bátran megnyissák, még akkor is, ha egyébként erre lenne szükség. Ahogy azt se gondolom, hogy ennyire egyértelműen most már emellett a régi törésvonal mellett fog ez zajlani. Tehát az európai intézmények egyes részeit egyértelműen erősíteni kell, hiszen minden egyes tagállam többet veszít azzal, hogyha nincs közös központi döntéshozatal. Míg vannak olyan területek, ahol lehet, hogy az európai együttműködés még a 90-es évekre reagálva olyan mechanizmusokat törzött meg, amelyekre ma már nincs szükség. Tehát itt egy mandátum újra gondolásra van szükség.
Ez a háborús konfliktus, ez erősítette az európai identitást, az európai egységet?
A politikai generáció szintjén egész biztosan, de itt a legnagyobb remény a fiatal politikusokban van, akik most saját szemükkel egy háborút látnak, tehát az a privilégium véget ért, hogy Európa nem lát, mint kontinens háborút, de én mindig óvatos vagyok azzal, hogy az a lakosság számára mit jelent, ki mit kap meg ebből a dezinformáció korában. Nem vagyok abban biztos, hogy ez hirtelen óriási európai identitás növekedést fog teremteni, ahogy egyébként nem is biztos, hogy önmagában az, hogy minden egyes európai polgár, több mint 400 millió ember így gondolkodjon, nem feltétlenül szükséges az európai projekt sikeréhez, ahogy az Egyesült Államokban is a texasi az texasi, és aztán utána lesz az USA polgára.
Említette, hogy lehet, hogy lesznek újabb törésvonalak. Mik lesznek ezek, vagy mik ezek, ha már esetleg alakulóban vannak?
Ja, ami a francia elnökválasztás mintáján is kiválóan látszik, az, hogy a globalizáció vesztesei, tehát ez az óriási társadalmi réteg, aki gyakorlatilag az elit felső 2-3 decilise után következik a társadalomban, nekik nincsen feltétlen politikai színük. Tehát ugye ezeknek egy nagy része, sok millió ember, Jean-Luc Mélenchonra, egy radikális baloldalira szavazott, a másik részük pedig Marine Le Penre. Tehát Franciaország nagy része egyébként ilyenekre szavazott, csak a második forduló ezt máshogy tisztázta le. És ez azt hiszem, hogy így van Európa többi országában is, tehát itt az, hogy mely politikai erők képesek érdemben megszólítani a globalizáció vesztesei által alkotott nagyon vegyes társadalmi köröket, ez fogja eldönteni a 2024-es európai parlamenti választást is, márpedig az az európai parlamenti választás meghatározza majd az Európai Bizottság összetételét és az Európai Tanács aktuális politikai színezetét, és ez viszont nagyon sokat változtathat az európai döntéshozatalon, gyorsíthatja, vagy éppen majd akadályozhatja. Úgyhogy ez, hogy az inflációban, az ellátási láncok válsága korában, a magas energiaárak mellett a társadalmi elégedetlenség hogy fog nőni, nyilván a valószínűség az, hogy növekedni fog, és ebben az esetben a radikális erők számára mindkét oldalon növekszik a lehetőség arra, hogy megszólítsa meg több szavazót.
Feledi Botont külpolitikai elemzőt hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!